Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a port.hu podcastja, amiben már második alkalommal fogjuk kibeszélni a Sárkányok háza legújabb részét, és stúdióban itt van velünk Baski Sándor.
Sziasztok!
És végre megérkezett Szűcs Gyula is, a nagyszerű kritika írója.
Egyenesen sárkányháton, sárkányfőről.
Igen.
Sziasztok!
És itt vagyok én is, Péter Dávid. Még mielőtt belevetnénk magunkat a második, illetve, hogy igen, még mielőtt belevetnénk magunkat az első évad második részébe, kicsit beszélgessünk még arról, amit az elmúlt héten történt. Az ominózus császármetszős jelenettel kapcsolatban, amit itt már egyszer kiveséztünk. Milyen jó szófordulat ez, de hogy igen, tehát hogy az volt a történet, hogy azon háborodtak fel elvileg sokan, bár ugye számot nem ír a cikk, hogy ez túl brutális volt, illetve túl megrázó volt sokak számára, és hogy valahogy jelezni kellett volna, vagy a jelenet előtt, de hogy leginkább az epizód elején, hogy itt azért megrázó tartalmak lesznek láthatók, és hogy az esetleg hasonló traumákat átélt nőket, ez még inkább traumatizálhatta. Hogy mit gondolunk erről? Hogy ebből egyáltalán botrány lett, hogy jogos-e, hogy tényleg jelezni kellett volna, vagy pedig nem.
Hát nem tudom, mekkora botrány ez igazából, mert ugye ilyenkor soha nem lehet eldönteni, hogy arról van szó, hogy tényleg sokan fölháborodnak, vagy születik 5 darab tweet, és arról születik 5000 újságcikk, mert ugye erre kattintanak az emberek. Egyébként én is bűnös vagyok, mert én is szoktam ilyenkor kattintani, amikor azt olvasom, hogy nagy felháborodás, óriási botrány, és oda kattintok. De hogy, ha mondjuk feltételezzük, hogy tényleg voltak, akik fölháborodtak, akkor nem tudom, mire számítottak. Tehát, hogy ez nem a esti mesi, hanem a Trónok harca spin-offja. Tehát, hogy ez szerintem alap dolog, hogy ennek lennie kell. Egyébként nem szoktam figyelni a sorozatain a figyelmeztető feliratokat, hogy van-e egyáltalán. De azt tudom, hogy például a Better Call Saul, ami most ért véget, annak a minden egyes epizód elején megjelenik egy pillanatra, hogy suicide, erőszak, sex, violence, stb. Pillanatra feltűnik, és akkor azzal el van intézve. Szerintem az egy jó megoldás.
Igen, tehát hogy a Better Call Saul-nál ez van, de ott szerintem azért, mert...
Ez kábelem, hogy igen, AMC-n, igen.
És amennyire én tudom, tehát az HBO Maxon a Magyarországon biztos, hogy nincs ilyen felhívás online verzióban, az lehet, hogy ami a tévében megy, ott azelőtt ugye nyilván fel van tüntetve, hogy ez egy 18 pluszos tartalom. Gyula?
Lényegében Sanyi elmondta, amit én is mondani akartam, hogy lehet, ez csak egy botrányocska, csak ugye pont mert az új sorozattal kapcsolatos, ezért mindenki rárepült. Érted? Mint a sárkány. Ugyanakkor, aki ezt átélte, annak biztos, hogy rossz volt, és lehet, hogy egy felirat elfélt volna az elején. Csak érdekes, hogyha abba belegondolni, hogyha ezt meglépi az HBO, akkor most mindenre tegyen ki feliratot? Tehát az is biztos szomorú volt, aki nemrég vesztette el az édesanyját, vagy az édesapját, és lát egy temetési jelenetet. Hát most akkor őt is rosszul érinti egy ilyen epizód, de most akkor, tehát hogyha ezen a úton így elkezdünk haladni, akkor mindenkinek a kis érzékeny lelkére, ha tekintettel vagyunk, akkor hosszabb lesz a figyelmeztető felirata egy-egy rész elején, mint maga a rész.
Hát meg talán már nem is éri meg filmet, meg sorozatot gyártani, tehát nem lehet egyszerűen mindenkinek megfelelni.
Az biztos, hogy én azt nem vitatom, hogy aki átélhetett ilyet, az biztos, hogy annak nagyon-nagyon felkavaró volt. De abban meg Sanyival értek egyet, hogy a Trónok harca és a kapcsolat részei, hát nem grimmesen volt ez sohasem. Tehát ez, amihez George R. R. Martinnak köze van, ott benne van a pakliba, hogy a megszeretett főszereplő a következő részbe, vagy a könyv következő fejezetében elpatkol. Nagyon csúnyán, ráadásul nem ágyban, párnák közt. Tehát igen, aki az ilyeneket nem bírja, vagy nagyon felzaklatja, hát annak nem biztos, hogy ez a sorozat való, vagy de akár a Trónok harca. Tehát az, hogy túlhúzott, eltúlzott erőszak, vagy ugye vita volt itt, sok szex jelenet, vagy kevés, akkor, hogy ez már nem lovagi torna volt az első részben, hanem trancsírozás. Tehát ezek úgymond csúnya, szóval a védjegyei ennek a sorozatnak, a Martini világnak, és aki erre nincs lélekbe felkészülve, hát az maradjon a Harry Potternél.
Bocs, Gyula, azért akartam csak közbeszólni, ugye itt egyfajta ilyen realizmus faktor is van, szóval idézőjebb realizmus, mert egy fantasy sorozatról beszélünk, de ugye itt egy elképzelt középkorban, és hogyha azt nézzük, hogy mekkora arány volt a gyerekhalandóság régen, akkor ez egy abszolút sajnos realista dolog, hogy ezt megmutatják, mert tényleg ott annak volt hírérték annak idején, hogy egy csecsemő megérte a nem tudom egy hetet, tehát hogy szerintem ez így teljesen korrekt, hogy ezt így megmutatták meg, hogy ez egy olyan tragédia, amit így akkoriban átéltek nagyon sokan.
Hát meg hát azért a napjainkban is ez egy olyan téma, tehát a szülés-születés, ami nyilván meghatározza a hétköznapjainkat, és abszolút ebből a szempontból is tabu döntögető, hogy azért nem úgy megy ez a dolog, mint a színes, szagos hollywoodi filmekben, ahol minden happy end, hanem vannak ilyen sztorik, és hogy igazából ez is egy olyan aspektus ennek az egésznek, amit meg kell mutatni, és az epizódnak a rendezője hát ezzel védekezett, hogy több nőnek is megmutatták ezt a részt, és még azt közölték vele, hogy ennél még lehetne durvább is. És hát igen, erre én is utaltam, amikor felvezettem ezt a topikot, hogy azért ezt nem tudni, hogy ez mekkora botrány valójában, tehát hogy szám szerint nem közölték, hogy hány ember akadt ki, meg most pontosan mi is volt tehát hogy hány embernek volt baja ezzel, de igen, azért mégiscsak lett belőle egy sztori.
De még ha csak 5 embert is háborított ez fel, tök jogos a felháborodásuk. Az a szomorú inkább, hogy most már egy ilyen világot élünk, hogy 5 ember felháborodik valamin, tök jogosan, és akkor az így mesterségesen így a média egy ilyen eseményé duzzasztja ezt az egészet, és már régen nem arról van szó, hogy milyen rossz átélni azt, hogy anyaként így elveszíted a rögtön megszületett gyerekedet, hanem oda tolódik el a hangsúly, hogy micsoda realizmus meg brutalitás van egy sorozatban. Ez a sajnálatos ebben a történetben, hogy egy szomorú dolog is Sárkányok háza reklám lett. És lehet, hogy tudatos volt az HBO részére, ráadásul, hogy tegyél csak bele egy ilyet, majd nagy hype lesz-e körül is meg.
Ja, tehát, hogy
botrány.
Aha, tehát, hogy rájátszottak a botrány faktorra, hogy...
Nem tudom, de nem lennék meglepve, hogyha ha direkt bevállaltak volna egy ilyet, hogy ha majd felháborodás lesz, akkor állunk elég.
Akkor majd a marketing csapat megoldja.
Így van.
De hogy ebbe a részben is, és akkor most egy kicsit rákanyarodhatunk a második epizódra, volt ezért ilyen, hát azért szerintem eléggé bicskanyitogató rész, amikor ugye a Viserys királynak el kellett döntenie, hogy akkor most újra akar nősülni, vagy nem, és ugye hát itt finoman jelezték, finoman, hát szóval egyértelműen megmondták neki, hogy mi az?
Ja, semmi.
Azért. Szóval hogy egyértelműen megmondták neki, hogy hát ugye itt van ez a kislány, talán őt kéne feleségül venni. És akkor így, amikor így, jó, így gondolták, amikor még nem látod, hogy pontosan hogy néz ki az a kislány, akkor így úgy vedd, hogy jó, hát persze, kellenek a szövetségesek, de amikor meg lehet mutatva, hogy tényleg egy derekáig érő kislányról van szó, és ott mondja neki a lány, hogy szívesen szül neki gyerekeket, hát az... hát kicsit hidegrázós, vagy hát szerintem...
Hát igen, az, de ez csak a mai 21. századi ilyen túl PC cukorembereknek meglepő, hiszen a középkorban ez volt. 12 éves lányokról eldöntötték a vagyonos szülők, hogy jóházból, hát innen ered a jóházból való kifejezés is, hogy már a szülők előre kitalálták azt, hogy a csemetéik majd mikor kihez fognak hozzámenni, hogy a családi vagyon, meg a földek, meg egyebek azok szépen gyarapodjanak, meg a családnak a kezébe maradjanak. A felvilágosodás után ezt így kinőttük, persze, de hát nem véletlenül hívják sötét középkornak a sötét középkort, akkor ez volt a trend.
Szerintem abból szempontból nem is hiteles a jelenet, hogy ezen a király meglepődik. Tehát, hogy mint hogyha visszajogna ilyen felvilágosult király lenne. Tehát, hogy mint hogyha ő a mai nézőnek a nézőpontját képviselné, az ő felháborodását, vagy ilyen viszolygását látnánk. Tehát ebből a szempontból ilyen hiteltelen is ez, hogy ő ezen most miért csodálkozik? Tehát, hogy
és közben
úgy néz ki, mintha ő nem tudott volna korábban, hogy ilyenkor ez történik, hogy felajánlok neki egy 12 éves kislány.
És visszajog a király a 12 éves lánytól, akit majd össze kell házasodnia, de az, hogy egy 16 éves lányt ott kb. Így odaadtak neki, társalkodó nőnek úgymond, most idézőjelben, az a meg semmi gondja?
Sőt, tehát az apjának eleve ez volt a terve. Tehát még az epizód elején fölírta magamnak egy jegyzetre, hogy lehet, hogy ott a saját lányát akarja hozzá a királyhoz, és akkor az epizód végére kiderült, hogy igen.
Na de Hát nem tudom, szerintem a kettő azért nagyon, nagyon, nagyon jól megkülönböztethető egymástól. Tehát egyrészt az, az Otto lánya és a király közti kapcsolat az egy nagyon, nagyon finoman ábrázolt ilyen szerelmi szál. Tehát, hogy, hogy nagyon apró utalások vannak arra, hogy, hogy neki igen, be kell hálózni a királyt, és igazából azt kell elérnie, hogy a király akarja őt elvenni, tehát hogy ez neki ne egy kényszer legyen, és ezért nagyon, nagyon jól meg van mutatva egyrészt Otto által, másrészt pedig a ugye a Alicien te? Igen. Tehát az Otto lánya által.
Igen, még szokni kell ezeket az új neveket, nem, nem ugyanúgy kapásból a nyelvedre, mint egy kis igen. új, vagy egy...
Igen, na és hogy, hogy az Ottónak ez a, ezek az elejtett félmondatai sokkal jobban ütnek, mint szerintem anno Tyrioné, tehát hogy nekem legalábbis most ő top karakter, na de visszatérve, hogy, hogy a király azért volt meghökkenve, mert hogy azt egy kényszernek érezte, hogy egy 12 éves, egy kisgyerekhez, jó, hogy nem a tulajdon lányát kellett volna elvennie.
De egyébként bejelentették utána, a kislány anyja, hogy 14 éves kora előtt nem igen. kell lefeküdni vele, ami igazából egy ilyen 21. század dolog, mert ugye nálunk is 11 év a beleegyezési korhatár. Hát, ha innen nézzük, akkor ugyanazok a szabályok vannak, mint most.
Igen. Na de hogy szerintem, vagy tehát nekem, hogy azért volt meghökkentő, mert hogy oké, nekem is megvan a fejemben az, hogy tehát, hogy a fiatalon odaígérik, nem tudom én milyen királynak, tehát hogy megvan, hogy ki kivel fog házasodni, de hogy ugye ez a fejemben, meg amennyire képbe vagyok a töriben, hogy ez kb. Tehát a gyerek a gyerekkel, tehát hogy megvan, hogy nem tudom én királynak a gyereke, majd össze fog házasodni, nem tudom kinek a gyerekével. Tehát hogy kb. Közösen felnőnek, majd vagy együtt 12 évesek, és akkor házasodnak össze, tehát hogy közel azonos korú gyerekekről döntenek. Itt viszont tényleg az van, hogy oda lett lökve egy olyan kislány, aki még a csattogós lepkét tologatja a várkapu aljába. Egy aggastyának.
A csattogós fasárkányt, mert egy nagy sárkányra.
Igen, azt.
Hát szerintem az, nem tudom, nekem a történelmi ismeretem az volt benne, hogy vannak ilyen nagy évtizedes korkülönbségek, tehát én most nem lepődtem meg. Hát inkább az volt a furcsa, hogy a király mégse őt választotta, mert tök logikus lett volna tényleg ezt a 12 éves lányt elvenni, és akkor egyesíteni az erőiket helyett. Most úgy néz ki, mintha ő szerelemből házasodna egy 16 évessel, aki és ebből olyan nagy stratégiai előny nem származik, leszámít, vagy esetleg lesz egy fiú trónörököse, de hogy most a saját hendjének a lányát vette el ebből. Tehát ez nem egy okos királyi húzás volt szerintem.
De azt érzékeltették a mellékszereplők, hogy ez nem egy okos király. Tehát egy ilyen
igen.
Robert Baratheon 2.0, így maketezget, meg minden, béke van, ne háborúzzunk, jó ez így, majd megyek vadászni, meg lakomázni, tehát nem egy ilyen háborúban edzett király. Hát ugye milyen jó pofa volt, hogy mennyire talpra esette uralkodó már most herceg, vagy hercegnőként is a lánya, hogy jó van, nem kell itt a lovagokat mutogatni, hogy melyik mit csinált, azt nevezzétek már meg, aki egyetlen harcolt már életébe. És akkor tudott az olyan fényes páncélosok közül ott előlép egy szemcsávó, hogy
igen.
Ja igen, én már voltam háborúban, jó, hát akkor nem kérdés, hogy te leszel a királyi testőrgárda tagja, nem ezek az ilyen piperközlovagok, akik csak lovagi tornán meg vadászatokon jártak, meg fogtak egy orvadászt az erdőbe.
Igen, meg hát ugye a démon provokálta ezzel a sárkány tojásos dologgal, és ugye egyből rohant volna oda a király a sárkány fészekbe, hogy ugye a vesztibe rohanjon, és akkor is a segítőnek kellett mondani, hogy hoppá, ez nem így megy, hogy most te oda mész, csak azért, mert fölhúztad magad. Tehát, hogy tényleg stratégiai gondolkodás tekintetében komoly kihívásokkal küzd ez a király.
De ott igazából az volt a célja az Ottónak, hogy nyilván a lányához közel tudja tartani. Tehát ne az legyen, hogy elmegy megmutatni, hogy ki a Jani, aztán a lányának megnézze furcsa tervének, hogy hozzám menjen a királyhoz. Amúgy nekem most vissza kell kötnöm, de hogy az volt a... Én a könyvből tudtam, hogy ez fog történni, tehát hogy az Alicientét fogja feleségül venni, és ehhez képest meglepően súlytalan volt a bejelentés. Tehát, hogy nekem ott nem volt meg a nem, semmilyen wow élményem, hogy úristen, most akkor itt átcseszett mindenkit a király, és hogy nem a 12 éves lányt, hanem az Ottónak a lányát választja. Az nekem úgy annyira kiúszott az ablakon, hogy...
Hát igen, kiszámítható volt. Talán amiatt, mert túl sok ilyen előkészítő jelenetet tettek elé a készítők, tehát nagyon sokszor eltört a kis sárkány figura, jaj, majd akkor a kőművesekkel csináltat egy újat, tehát nagyon sok ilyen, hogy a fenébe szokták ezt mondani, ez a foreshadowing.
Igen.
Tehát amikor így látsz egy jelenetet, ami előkészít majd egy későbbi jelenetet, és nagyon-nagyon sok ilyen előkészítő jelenet volt, és utána már engem tökre nem lepett meg, hogy jó, hát ez lesz. Tehát én is így legyintettem. Pedig hát egy tök jó fordulat amúgy.
Hát csak látni kilométerekről, meg maga a bejelentés, hogy megtörtént, tehát az olyan volt, mint egy ilyen mexikói szappanoperában látszott volna.
Igen.
Vagy mondjuk egy nagy őszívű műsorban, hogy így fölvezett, hogy téged választott, te kapod meg a rózsát, de mégse, hanem te. Tehát ez nagyon, szerintem nem volt valami ügyesen kibontva. De ilyen...
Hát meg ott a többieknek a reakciója is sokkal fontosabb lett volna. Tehát például a Rinérának a kiakadása ennél sokkal epikusabb lehetett volna, de az meg szintén csak valahol meg jó volt, hogy amúgy az, aki ebből jól jött ki, az Otto, őnek azért látszott az arcán, hogy ez azért itt most bejött, belenyúlt a tutiba, viszont a lánya az, aki akármennyire is tudja tenni a szépet a királynak, amikor csak kettesben vannak itt, azért ez neki is egy ilyen nagy törés.
Igen, de az ő, tehát azért valószínűleg ők már tudták, nem? Tehát, hogy én úgy képzelem, hogy a király előtte megbeszélte, vagy annyira ilyen dramatikus ember, hogy direkt akarta a drámat, és direkt nem mondta el nekik. A lányának nyilván nem mondta el a reakcióba ítélve.
De hát nem, szerintem az Alicent eset tudta feltétlenül, hiszen az azért ki van mondva ebben a részben nem egyszer, hogy ő a király azt mond, amit akar.
Hát igen, mondjuk attól nem kellett félni, hogy nemet mond az Alicent.
De azt hiszem már az első részben is kapta a király segítőjétől az utasításokat a lány, hogy na akkor szépen akkor felöltözöl, bemész a királyhoz, megvigasztalod. Tehát ő már kvázi erre volt trenírozva, hogy
hát persze.
Hogy majd a szeret. Hát gondolom a terv eleje az volt, hogy a szeretője leszel, aztán a szintet lépett a terv, hogy feleség.
Nem, ott azért egész tudatos volt, hogy itt ez a cél, hogy be legyen hálózva a király, és hogy itt más labdába se rúghasson mellette. Na de és volt-e valami más megbotránkoztató szerintetek a második részben?
Hát ezen kívül szerintem nem. Tehát ez most egy ilyen visszafogottabb epizód volt ebben a szempontból.
Hát én, ha valami megbotránkoztam, az, hogy mennyire... Tehát, hogy a sárkányok szépen néznek ki végül is, tehát ott a CGI csapat ügyesen dolgozott, csak valahogy nem tudják szerintem az írók, a forgatókönyvírók a sárkányokat így integrálni ebbe a világba. Tehát én emlékszem, hogy az első részen is ott így néztük otthon a feleségemmel, és akkor így néztünk ilyen zavartan, meg így fordultunk így egymáshoz, hogy egy olyan világban, ahol tényleg van mágia, vannak sárkányok, egy olyan uralkodó család van, akinek sárkányos címere van, szent állataik a sárkányok. Tehát egy ilyen mitikus, mágikus fajjal tök bensőséges kapcsolatuk van. Hányszor hallottuk még a Trónok harcába is, hogy a Targaryenek azok sárkány vérűek meg, hogy nem fogja őket a tűzön minden, és ehhez képest ebben a sorozatban, aminek még a neve is, vagy a címe is az, hogy a sárkányok háza, a sárkányok azok úgy vannak kezelve, mint Erzsébet királynőnek a kiskutyái, hogy a kis korgik, hogy hát néha így elszaladgálnak így a lába mellett, és hát így mindenki tudja, hogy ők ott vannak, meg kicsit így valaki biztos foglalkozik velük, de hogy ilyen kis PR elemek. Tehát itt az, tényleg az a jelenet, az még az első részben volt, de azt hiszem itt is egy ilyen idomár így felbukkant így a semmiből, hogy ők azok, akik ilyen botokkal, mint egy ilyen elcseszett ilyen indiai ilyen elefánti domár, hogy így azzal így csapkodja az elefántot, és akkor majd azt csinálja, amit mond, mert hogy fél tőle, hogy bottal akarnak sárkányokat idomítani. Tehát ezt sokkal-sokkal királyabbul ki lehetett volna dolgozni, hogy valami ilyen ilyen misztikus szekta, a sárkány idomár, úgymond ebben a világban.
Lehet, hogy azok ilyen varázsbotok, szóval.
Én is ezzel nyugtatom magam, hogy azért tudnak valamit ezek az idomárok, de gyanítom, hogy nem. Tehát, hogy ilyen nagyra nőtt korgi kutyákként kezelik a sárkányokat, és egyszerűen maguk a szereplők nincsenek a tudatában annak, hogy keménykedik ott valaki a távoli partokon, hogy rákokkal etetnek meg embereket? Hát oda megy az egyik sárkánylovasunk, leleheli a legszélsőt, aztán úgy betolnak, hogy soha többet nem fog meg keménykedni.
Ez nem olyan, mint a Marvel sorozatokban a nagy finálé, hogy ugye akkor lövik el az összes büdzsét, ami a CGI-ra van. Tehát, hogy most azért nem fér bele, hogy a második részben rögtön legyen egy sárkány csata. Tehát, hogy valószínűleg értem, azért a finálé ezt tartogatják.
Hát na jó, de ezzel viszont lábon lövik azt a realitást, ami egy ilyen fantasy világban realitás. Tehát tényleg az ifjú hercegnőnek esik le, hogy figyelj már, a keménykedő nagybátyámnak van egy sárkánya, akkor az nem lesz elég, hogyha te 10 lovaggal odamész, és majd ott elkezdesz neki beszólogatni, meg kioktatni. Oda nekünk is sárkánnyal kell menni.
Na, hát meg is kaptad a sárkányos.
Na jó, de ez miért nem a királynak, vagy a nagy bölcs Ottónak jutott eszébe?
Hát erről beszéltünk, mert ez egy balfék.
De hogy Ottó is, tehát legalább...
Hát az Ottó kevésbé, igen. Hát
de, most nem tudom, hogy ha egy okos ember magas pozícióban van egy fantasy királyságban, akkor szerintem számolnia kell azzal is, hogy ott van mágia, és vannak sárkányok, stb. Itt a sárkány az ilyen deus ex machina, hogy jó, hát így az emberek már nem tudják megoldni a konfliktust, hopp, a felhők közül előugrik egy sárkány, és minden jó lesz, minden megoldódik.
Szerintem ez a koncepcióban, tehát ez a koncepciónak a része, hogy itt ez egyfajta ilyen, néha már kamaradrámát látunk, tehát ilyen királyi kamaradrámát, és hogy elsősorban az fontos, milyen intrikák vannak, és tényleg, ahogy mondta, a sárkányok díszletek a háttérbe, és lehet, hogy ennek ilyen büdzsé okai is vannak. Mert ha megnézed a sorozatnak a látványvilágát eddig, rengeteg belsőt kapunk, kastélybelsőt, palotabelsőt, egy-két totál volt, de ott is ilyen maketteket használtak. Ugye a nagy jelenet, amit láttunk a sárkánykőnél, ködbe burkózik az egész táj, tehát tényleg stilizálva van teljesen az egész, mint valami színpadi adaptáció lenne a Coen testvérektől, ugye a Macbeth filmjük volt ilyen. Szerintem ez nyilván részben koncepció, nyilván a büdzsének is a büdzsé miatt is van, és nekem egyébként ez pont bejön, hogy ennyire ilyen földhöz ragadt egyelőre, és hogy majd később lesz a fantasy elem. Egyébként még egy pillanatra a sárkány kős jelenetre visszatérve, az előző tehát a trónokharca kapcsán megkérdezték a rendezőket, meg a speciális effektus szakértőket, hogy melyik volt a legnehezebb jelenet, és nem valami csatajelenetet mondtak, hanem azt, hogy azt volt nehéz megcsinálni, hogy a Daenerys meglovagolja a sárkányt. Mert mutatni kellett, hogy mozog az ő lába, a nő lába, és közben ugye a sárkánynak a teste is valamiféleképpen reagál rá, az egy nagyon nehéz volt azt animálni, és rengeteg pénzbe került. És ugye most direkt figyeltem, hogy leszáll a Rhaenyra a sárkányról, és azt nem mutatták. Mutatták, hogy megérkezik, és következő jelenetben már a földön van, és így a hídon sétál. Tehát ebből én arra következtetek, hogy esetleg a büdzsé nem akkora, mint volt korábban.
Én itt valóla kettőt összehoznám. Tehát egyrészt nem lehet a világ összes pénzét arra költeni, hogy minden léptennyomon sárkányok legyenek a sorozatban. Másrészt dramaturgiailag is nagyon fontos lesz, hogy majd a végén viszont akkor óriási sárkányorgia lesz, és akkor az majd rohadtul epikus lesz. És a sorozat alapjául szolgáló könyvben is az van, hogy ebben az időszakban itt nincsenek annyira előtérben a sárkányok. Tehát igen, majd lesznek, meg előtte is voltak úgy, hogy léptennyomon sárkánylovagoltak a Targaryenek.
De... Igen, tehát aki ismeri a világot, az ezt így vágja. Meg ugye eleve az van, hogy régebben sokkal nagyobb sárkányok, sokkal többen igen. voltak.
És de az most ez egy békés időszak.
Igen, és akkor az is mutatja, hogy a Targaryen ház ugye a trónok harca idejére mennyire ilyen leszálló ágba került, hogy a sárkányaik azok egyre fogyatkoznak, és egyre kisebbek, és még a kislány, akiről ott mesélt, hogy ugye ott emlegetik, hogy elkóborolt, meg ki tudja, hol van a fészke, ő még egy tök nagy példány volt, és ez a kettő, akit most látunk, ők már picik, és majd 100 évvel a trónokharca előtt már a sárkány, akiről beszélnek, az már kb. Egy ilyen veremben. Ott így kucorog, és már ő nem repked sehova, tehát így annyira elsatnyul, mint egy jelezve, hogy mennyire felhígult a Targaryennek vérvonala, és hogy mennyire nem azok a dicső királyok, akik még akkor, még Valéria idején voltak.
Na de és, hogyha már itt szóba is került Rhaenyra, az új Daenerys, hogy szerintetek ő mennyivel?
Szegény ember Daenerys, nem hagyhattam ki.
Hogy szerintetek ő mennyire tudja hozni ezt a karaktert, hogy jobb Daenerys Targaryen, mint amilyen az eredeti Daenerys Targaryen volt a trónok harcával?
Szerintem eddig működik a karaktere, tehát én valami ilyesmit számítottam második résztől, meg ugye azt láttuk az előzőben, hogy egy kicsit ilyen koravén, tehát hogy ő érettebb. Én azt remélem, hogy ez egy picit árnyalódni fog a karakter, mert ugye a trónok harcában pont az volt a legjobb, legalábbis számomra, hogy nem voltak annyira fekete-fehér karakterek. És eddig ő abszolút pozitív hős, tehát neki nem látom ilyen negatívumát, és azért valami kis apróság kéne. És aztán pont az első podcastben mondtam, hogy a démon karakteret is valószínűleg árnyalni fogják, mert egy ennyire simán, vagy tisztán gonosz figura, az nem olyan izgalmas. És ugye be is hoztak egy szállat, és kiderült, hogy neki is van egy ilyen szajha szeretője, mint a Tyrionnak, tehát hogy picit így pozícionálják a romantikus hős felé, és akkor én ezt várom, hogy a Rhaenyrának is lesz valami kis negatívuma, mert úgy izgalmasabb lesz.
Gyula?
Hát én nagy Emilia Clarke rajongó vagyok, de azért kezeljük helyén az ő színészi képességeit, szerintem jobb Daenerys az új, mint a régi volt, mármint, hogy pont, amit Sanyi is mondott, hogy tök szimpatikus figura. Ugye Daenerys ezzel a ilyen mini Hitler lett már ott a végén, és ott az már nagyon furcsa megkattanása volt. Én egyébként nem is szeretném, hogy elmenjen egy ilyen sötétebb irányba ez a karakter. Jó, itt divat Martint agyon dicsérni, hogy nála nincsenek egyértelműen pozitív meg negatív hősök, csak ilyen szürkék, akik ide-oda rendeződnek egy ilyen koordinátorrendszerben. Én viszont annak vagyok a híve, hogy ha szó szerint ezer éves kliséként működik az, hogy jó harcol gonosz ellen, akkor ügyes forgatókönyvírók ebből a felállásból is nagyon jó dolgokat tudnak kihozni. Én nem szeretném, hogyha itt valami sötét ármányba csöppenne, és kiderülne, hogy valójában tömeggyilkos hajlamai vannak.
Hát azt én sem mondtam, hogy menjen át gonoszba, tehát hogy csak árnyalódjon a karakter. Egyébként a trónok harcában is nyilván voltak egyértelműen pozitív figurák, ugye a Jon Snow, az Arya-nak sem tudok olyan negatív, sok negatív tulajdonságáról. Mondjuk esetleg az, hogy forró fejű volt egy kicsit. És ami egyébként igaz a Daenerysre is. Tehát, hogy olyan, mint hogyha az Arya-nak, meg a Daenerysnek lenné a kereszteződése eddig.
Valahol igen, szerintem abszolút egyet tudok ezért. Én nekem az a szimpatikus benne, hogy sokkal több rétegű az ő személyisége, mint Daenerysé volt. Tehát, hogy ő csak egyszerűen uralkodó akart lenni. Itt viszont látjuk a dacos kamaszlányt is, aki ugye az apjával hadakozik, de látjuk a szerelmes tinédzsert is, aki ugye a Kristen Cole-ba szerelmes, azon túl, hogy nyilván ő harcolt csatamezőn, de nyilván ő volt az a lovag, aki már az első részben is szimpatikus volt neki, és nem titkoltan tetszik neki. Meg látjuk azt a, hát az ilyen hadvezér típusú, de legalábbis jó uralkodói vénával megáldott kora vén, nem tudom, a hercegnőt is. Szóval, hogy sokkal összetettebb ő már most, mint ami Daenerys volt régen.
Igen.
A sorozat végére.
Végre megint felvettem a Targaryen pólómat, mert az volt, hogy a Trónok harca 8. évad annyira béna lett, hogy én ott inkább a szekrényben tartottam, mert szerintem ott egy életre megutálta mindenki a Targaryen rokonságot.
Jó.
De most megint menő.
Hát igen, olyan volt, mint Mardekárosnak lenni.
Igen.
A Roxfordban.
Egyébként még a karakterek közül szerintem érdemes a tengeri kígyóról is beszélni. Szerintem ő most itt teljesen kapott egy jó szállt, egy új szállt. Az ő a figuráját tudták árnyalni. Ugye ő a fekete tenger, nagy, nem tudom kicsoda. És szerintem ez egy ügyes húzás volt, hogy őt átküldték a sötét oldalra. Egyébként az, hogy utána össze fog fogni a démonnal, az is egy ilyen előrelátható húzás volt. Tehát, hogy ott sem nagyon lepődtem meg, ugyanúgy, mint a házassági bejelentésnél.
Hát nem. De nekem ez a vízi világ, ez mindenképpen szimpatikusabb, mint az, hogy ott a falat mutogatnák megint. Tehát egyrészt jó, hogy ebből a világból is többet kaphatunk talán. A könyv szerint többet kell, hogy kapjunk.
Ami egyébként nem lenne rossz, mert én például kivezetem...
Mármint mi? A fal?
Hát hogy a többet kapnánk, tehát hogy ilyen fanservice több lenne, hogy a Trónok harcából megismert dolgokat itt megint mutogatják. Én féltem, hogy ez rosszul fog elsülni, meg szerintem még kárhoztattam is az első rész után a készítőket, hogy mi, hát itt minden olyan, mint a Trónok harcában igen. volt. Ami mostanra egy egész jó egyensúlyi állapotba került, és nekem nagyon tetszett, hogy Sárkánykőnél szinte hazaérkeztünk, hiszen ugyanezen a hosszú ilyen lépcső per fal, per kínai nagy fal miniben, ami ugye ott felvezet a partról a várhoz, hát az ugye ott Daenerys meg Tyrion is kaptatott, nem egy részben, és szerintem ez így ilyen szívmelengető dolog volt, hogy jó, tudjuk, ez jóval korábban játszódik, de hogy lám egy, itt egy ismerős hely, és akkor tényleg hazaértünk. Úgyhogy azt szerintem jó volt, jól sült el, és hogyha ügyesen, tehát ez se túl tolva, hogy mindig mutogatni a falat, meg ilyenek, de ha egy jó egyensúlyt találnak ebben, ez szerintem primán működhet majd, hogy a rajongókat így elkényeztetik a már ismerős helyszínekkel.
Hát nem tudom. Szerintem engem pont, hogy most egy kicsit idegesít a fanservice. Tehát konkrétan még el se indult az epizód, már ideges lettem, hogy ugyanazt a főcímet hallom. Az első részben tök
nem jó... Nem vagy egyedül.
Az első részben tök jó volt, hogy egy kis nosztalgia, de hogy ugye csak... Tehát ment a jelenet, és közben a háttérben hallatszódott a híres intro, és akkor meg a stáblista alatt is az ment, ez így tök oké volt, ez nagyon belefért, meg visszakerültem ugyanabba a hangulatba, sőt, talán még felfokozottabb hangulatba kerültem, mint amilyenben voltam az összes Trónok harca alatt. Itt viszont a második rész első másodpercétől ideges lettem, hogy nem igaz, hogy nem lehet ez egy másik sorozat. Adjunk neki egy másik főcímet. Tehát nem az animációval volt a bajom, mert az oké, az való lehet tudom fogadni, hogy ez a világnak a része, vagy ennek az univerzumnak a része, meg az szerintem teljesen oké volt. De hogy a zene, igen, azt valaki megkomponálhatta volna újra.
Egyébként ugyanaz a csávó komponálta ennek a sorozatnak a zenéjét is, aki ezt a legendás főcímet. Na ebből van botrány, nem abból, amiről az előbb beszéltünk, mert itt ez tényleg végletesen megosztja a rajongókat. Hogy van ez a tábor, aki te is képviselsz, hogy hogy merték, miért nem találtak ki újat, a másik tábor pedig az, hogy úristen, de jó ötlet volt ugyanazt berakni, mert hogy szerettem, semmit sem kopott a fényéből, olyan, mintha megint 2011-ben ülnék le az HBO elé. Tehát máshol meg így bekapcsolta ezt az ilyen nosztalgia gombot, és azonnali nyár elválasztás. És imádom, záporoznak a Twitter üzenetek, hogy milyen jó.
Én a harmadik tábor vagyok, hogyha egy főcím fél percen hosszabb, akkor átléptetem, és úgyhogy nekem teljesen mindegy, milyen.
Én is amúgy, Isten áldja a streaming szolgáltatókat, ahol van is ilyen opció, hogy átléptetheted a stáblistát is, és a főcímet is, de itt végighallgattam, mert tényleg jó volt. És
hát egyszer végighallgatom én is nyilván, első alkalommal.
Pont a Trónok harca volt, ahol mindig végignéztem a főcímet, mert így tök jól bemutatta ugye a világtérképet, és ott mindig ügyeltek az alkotók arra, hogy azok a várak csavarodjanak így ki a steampunk térképről, ahol éppen kóricálni fognak az adott rész szereplői. Tehát még ez is így tök jól át volt gondolva. Ebből a szempontból tartom kicsit megúszósnak a mostani intrót, hogy itt meg mi? Hát elönti a vér a királybácsi makettjeit, vink-vink, baj lesz a királyságban. Tehát akkor már inkább tényleg találtak volna ki egy jó intrót, mert ez az ilyen kicsit ismerős, de kicsit gagyibb változat. Jó, én egyébként amilyen szigorúan ültem le ez elé a sorozat elé, meg így elkönyveltem előre egy rakás sárkány szarnak, hogy stílszerű legyek. Én részről részre egyre jobban szeretem. Szóval engem bekajáltatott az HBO. Jöhet bármi. Pont így a nosztalgikus húrokat jól megpendíti. A Shakespeare óta tudjuk, hogy a királydrámák azok örök dolgok. Arra mindig kíváncsi lesz az ember, hogy amikor így a történelem ilyen füstös tanástermekben dől el, meg ilyen konyhában ármánykodások alatt, az mindig izgalmas. Függetlenül attól, hogy középkor vagy 20. századi angol királyi ház. Tehát ez mindig izgalmas tud lenni, mert a néző olyan élethelyzetekbe nyerhet bepillantást, ahol ami, hát ha csak nem maga is egy királyi család születte, de hogy így nem. Ezt így máshogy nem ismernénk meg. És itt tényleg olyan beszélgetések vannak, amik így sorsfordítók a történelem későbbi eseményeire. Nekem nagy is, hatással vannak.
Nekem is ezért tetszik főleg, meg van még valami, amit nem említettünk eddig, hogy úgy indul ez a sorozat, illetve ez az epizód, ahogy hát emlékszem szerint Trónokharc epizód nem, hogy ugrunk fél évet az időben.
Igen.
És nekem ez nagyon tetszik, hogy kiadjuk a sallangokat, és így ettől sokkal feszesebbé válik a történet, hogyha ez folytatódik a jövőben is, hogy hát mindig oda ugrunk, ahol kell.
Hiszen igen. Ugye a hercegnő és a leendő hercegné is kap majd egy-egy idősebb színésznőt, és azt hiszem ott valami 15 is talán eltelik.
Fú, hát azt én nem tudom.
Tehát, hogy fogunk még ugrani elég nagy ugrásokkal az időben majd a későbbi eseményekhez.
És nem tudom elképzelni, hogy ugyanúgy rétes tésztaként nyúljon a sorozat, mint a Trónok harca, hogyha ezt a szerkezetet hagyják. Úgyhogy én bizakodó vagyok, hogy sokkal feszesebb lesz a sorozat, és kevesebb üres járat lesz benne.
Hát azt majd meglátjuk, mert pont azt még ki se jött a második rész, de már az HBO bejelentette, hogy lesz második évad, ami egyrészt hát a számokat elnézve nem meglepő, de nekem egy kicsit olyan érzésem volt, mint amikor a pénteki buliba azt a bizonyos utolsó felest belöki az ember, és úgy van vele, hogy fú, ez lehet, hogy már nem kéne, de aztán pedig az is lehet, hogy pont ez hozza meg azt az igazi flow-t, és most, hogy kijött a második rész, amit még többen néztek, úgy látszik, hogy az HBO-t igazolja, és amúgy valószínűleg van ebben a sztoriban annyi, mert valószínűleg az első évad csak egy röpke 30 évet fog felölelni.
Igen. Egyébként ez nyilván a nézőknek is szól, azoknak a szkeptikus nézőknek, akik még nem akarnak belekapni, úgy vannak vele, hogy itt egy sorozat, hogyha mondjuk bukás lesz, akkor elkaszálják, akkor minek nézzek meg 10 rész, akkor ott van egy cliffhanger a végén, és soha nem tudom meg, hogy mi lesz a vége. Ha viszont azt hallják, hogy lesz második évad, akkor úgy vannak vele, hogy hoppá, akkor ez egy siker, akkor én is be akarok csatlakozni, mert nem akarok lemaradni a beszélgetésekről a munkahelyen hétfő reggel.
Igen.
Ráadásul itt az HBO azért van előnyben a Trónok harca elkészítéséhez képest, mert ugye ott ugye akkor meglévő regényekből így készültek az évadok, de hát ugye még lehet, hogy maga George R. R. Martin se tudta, hogy mi a fene lesz ennek az egésznek.
Vagy még most se tudja.
Tehát ott ugye, és ugye ebből is volt a baj, hogy amikor megelőzte a könyveket a sorozat, akkor ott elkezdett bezuhanni a színvonal. És hát olyan kurtán furcsán ért véget. Ugye mindenki petíciót indítottak, hogy a 8. évadot tessék újra forgatni. Az legyen a király, aki az én kedvencem. Tehát ott tényleg egy hatalmas nagy katyvasz volt. Itt viszont ugye, amennyire tudom, Martin egy ilyen történelemkönyvszerűen ezt így kidolgozta, hogy az elmúlt 100 évben ez történt, és akkor tessék szabad a vásár, lehet belőle sorozatokat csinálni. Tehát itt nem az van, mint a Trónok harcánál, hanem az, hogy elkezdjük, mit tudom én, Trónok harca előtt 300-ban, befejezzük Trónok harca előtt 270-ben, és nekem itt le van írva a kis jegyzeteimben, meg a kis könyveimben, hogy mi fog történni. Tessék akkor faszául megcsinálni tévésorozatban. És így szerintem azért könnyebb az alkotók dolga, hogy ebből hozzanak ki valami jót, mint egy olyanból, ahol még maga az atyaúristen vezető producer per regényíró sem tudja, hogy itt mi lesz majd a végén. Úgyhogy ebből a szempontból nem féltem én az HBO-t, ebből az alapanyagból jó dolgokat is ki lehet hozni. ami miatt pedig berendelhették a második évadot, az valószínűleg amiatt is van, hogy azért a konkurensek nagyon szorongatják az HBO tökét, mert hogy ugye most jön az Amazon gyűrűk ura sorozata, szintén fantasy, a Witcher minden idők egyik legnépszerűbb Netflixes tartalma.
Hát szinte a, már a Netflix egyet... adatai szerint, tehát ami nem na, de tudom, hát... hogy ki ellenőriz.
És egy, ha én is hajlok arra, hogy, hogy az egyetlen jó produktum a Netflixen, a Stranger Things mellett a nagy szartengerben. Tehát, hogy itt nagyon lépéskényszerben van az HBO, aki egyetlen felfuttatta most így a 21. században a fantasy műfajt, hogy, hogy bakker, ne az legyen már, hogy a konkurencia itt elkezdi elcsábítani az én rajongóimat, akiket én 8 évad alatt itt kineveltem, hogy, hogy legyetek fantasy rajongók, és akkor itt, itt tálcán kínálja neki két másik streaming szolgáltató is a fantasy sorozatát. A csodát, maradjatok csak nálam.
Hát meg a színészeket is nyilván meg kell tartani, tehát hogy oké, hogy a nevek egy része az nem akkora, tehát hogy a színészek többségét valószínűleg vissza tudják hozni egy második évadat, de mondjuk egy Matt Smith azért már van akkor a sztár, hogy ő szeretné tudni, hogy ő mit fog dolgozni a következő évadban. Ja. Tehát, hogy neki azért mondani kell, hogy figyelj, akkor ne vállaljál semmi más, mert hogy lesz második évad. Ha túléli a karakter, ugye, feltételezhetően.
Hát ja, szóval izgalmas idők lesznek ezek. Még 8 hétig biztosan, reméljük. Plusz, hogy még jön az, a gyűrűk ura is. Talán még arról is ejtünk pár szót a következő adásunkban. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is, iratkozzatok fel mindenhova, ahol ott vagyunk, és olvassatok rengeteg port.hu-s cikket. Sziasztok!
Sziasztok!
Csákó-mákó messzelátó!